Szeretettel köszöntöm Önöket a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi magazin műsorának októberi adásában. Nobilis Mário atya vagyok, a mostani műsorban én fogom Önöket kalauzolni. Mai adásunkban két a múlt hónapban történt eseményre fókuszálunk. Szent Ferenc ünnepén Ferenc pápa egy új, a teremtett világ állapotával foglalkozó dokumentumot adott ki, Laudate Deum, dicsérjétek Istent kezdettel, melyet Nemes Csaba ismertet meg most velünk részletesen, Mi történt című rovatában. A másik esemény, amiről szó lesz, az egyházmegyei teremtésvédelmi referensek Sarudon a Tiszató mellett megrendezett találkozója Székely János püspökatya vezetésével, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának elnöke, és így a teremtésvédelem ügyének püspöki felelőse a Magyar Katolikus Egyházban. Ezen a találkozón a résztvevők közül 6 egyházmegye képviselőjét is sikerült megszólítanunk, hogy meséljenek arról, mi valósult meg már náluk a teremtésvédelem terén, és mik a terveik. E két nagy téma mellett megszokott rovatainkkal is jelentkezünk. Hallgassuk akkor most Csabát, a Szentatya nemrég kiadott dokumentumáról.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Ferenc pápa október 4-én Szent Ferenc tanzitusának, földi életének elhagyásának évforduló napján tett közzé egy nagyon konkrét apostoli buzítást. Ezóta Nobilis Mário atya gyors fordításának és összegző gondolatainak felhasználásával hozok hallgatóinknak néhány fontos üzenetet és részletet Ferenc pápa néhány napja megjelent apostoli leveléből. Dokumentumom műfaja apostoli levél, ami egy konkrétabb műfaj az enciklikához képest, jellemzően aktualitásokhoz szól hozzá. Tehát nem enciklika, és nem is igazán pontos az, amiről az utóbbi napokban szoktak beszélni, hogy a Laudato Si folytatása, mert nem annyira általános érvényű, mint a Laudato Si enciklika, és örök időkre szóló, bár lehet, hogy pár megfogalmazását azért sokáig fogjuk idézni. Előjáróban, ha összegezni szeretnénk a főüzenetet, akkor a következő részlettel tehetjük. Személyes tapasztalataink és a tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy az éghajlati válság sokkoló. Már régóta tanúi vagyunk az e tendencia által okozott szenvedésnek, miközben a globális szintű irányítás, mint már említettük, kiábrándító volt a tekintetben, hogy képes volt-e megfelelően kezelni ezt a problémát. Milyen út nyílik meg a hátralevő kevés időnk alatt. Személyes változások, kulturális változások, szövetségek, globális megállapodások és multilateralizmus hatékony hatáskörrel, és együtt haladni egy irányba. Az apostoli levél címe Laudate Deum, dicsérjétek Isten. Ismét Szent Ferencre való hivatkozással kezdődik. A pápa neki tulajdonítja ezt a kifejezést úgy értve, hogy Ferenc, dicsérjétek, Isten minden teremtményét, felszólítást valósította meg egész életével, tetteivel és gesztusaival és énekével. Ezt Ferenc pápa sosem hagyja említés nélkül, itt főleg a Naphimnuszra gondolva. Ebben a dokumentumban a pápa, mint a világ egyik meghatározó globális vezetője lép fel, és azonnali hatékony változásokat sürget, elsősorban nemzetközi, politikai és gazdasági téren a klímaváltozással szemben. Ez a dokumentum legtömörebb jellemzése. Fókuszál erre az idézőjelbe téve egy témára, ami persze számtalan káros, sőt katasztrofális következménnyel járhat. Most ebben a dokumentumban a nagy rendszerek felelőseihez beszél, és bennük akarja a felelősség érzetet felébreszteni. Tehát a pápa nem állt annak a véleménynek az oldalára, hogy az egyén nem tehet semmit, cselekedjenek a hatalmasok, hanem arról van szó, hogy ezúttal hozzájuk akar kifejezetten közvetlenül szólni. Itt háttérként megjegyezném, hogy már a Laudato Si, az áldott légy című enciklikájában nagyon egyenesen megcélozta a globális döntéshozó felelősségét és a jó döntések elmaradásának a veszélyeire is hangsúlyosan utalt már akkoriban is. Ebben a dokumentumban hosszan magyarázva a klímaváltozás ténye és emberi antropogén eredete melletti tudományos érveket, mint egy pápai tanítás szintjére emelve, hogy a klímaváltozás tény, és szomorúan jegyzi meg, hogy még a katolikusok között is akadnak, akik ezeket a tényeket tagadni próbálják, és kemény szavakkal egyértelműen elítélni azokat, akik a tagadás különböző formáival próbálkoznak, hogy elkerüljék a cselekvés szükségességét. Ez a direkt egyértelműség a lehet még erősebb, szigorúbb, mint annak idején 2015-ben megjelent Laudato Si-ben volt. Hosszú és fontos szakasz szentel a technokrata paradigma kritikájának, amely a világot egyrészt kihasználó nyersanyagforrásnak tekinti, másrészt a klímaváltozást olyan apró problémának tartja, amely technikai megoldásokkal is orvosolhat. A pápa a technokrata paradigmát antropológiai gondnak tartja, mint ahogy ezt így tette a Laudato Si-ben is. Olyan gondnak, mint egy átfogó tévedést az emberiség és a világ viszonyában, és nagyon határozottan ennek a megtagadását követeli. Másik hosszan tárgyal kritikálja az eddigi megoldások próbálkozásokat érinti. Felsorolja a klímacsúcsok sorozatát, és erősen kritizálja a sikertlenségeket, illetve a sikerek, például a Párizsi csúcs 2015-ben utáni hatékonytalan megvalósítást. Az eddigi megoldások kritikájára válaszol egy sokkal hatékonyabb nemzeti, világszintű, valódi hatalommal felruházott multilaterális rendszer létrehozását szokalmazza. Nem kifejezeti világkormányt akar, hanem a legtöbbször használt kifejezése a multilateralitás, amelyben mérettől függetlenül minden ország részt vesz, azok is, amelyek kicsik, de fontosak lehetnek, mert adott esetben ők találták meg valamire a hatékony jó megoldást, őket lehetne követni. Illetve amelyek szegények, amelyek a szegények érdekeit tudják képviselni, mert a lakosság nagy része szegény, illetve mert nemzeti szinten szenvednek a klímaváltozás már most tapasztalt következményeitől is. Ezek után derül ki a dokumentum igazi apropója, a Dubajban most november végén tartandó klímacsúcs, ahogy a Laudato Si megjelenése időpontjának fontos apropója volt a párizsi klímacsúcs is, hiszen rá fél éve rendezték 2015-ben, úgy most azért jelentette meg ezt az újabb apostoli buzdítást, hogy nagyon hangosan valódi eredmények elérésre szólítson fel Dubajban. Ez a Laudato Deum igazi aktualitása, ezért talán nem mindig pontos az, hogy a Laudato Si folytatása, ugyanis ez nem egy ötletszerű továbbírás, hanem nagyon konkrét eseményhez kapcsolódik. Ugyanakkor a dokumentum mégiscsak fontos jellemzője a Laudato Si-hez való kapcsolódás is. Nagyon sok direkt idézet, onnan teljes bekezdések megismétlése, akár azzal a nyomatékos attitűddel, hogy megmondtam már. Ebben a dokumentumnak az elején direkte meg is jegyzi a pápa, hogy mindent megírt már a Laudato Si-ben, de azt kell látnia, hogy nem vettük komolyan az ő szavait sem, és általában a helyzetünket sem. És Mário atya folytásának a segítségével hozok néhány, csak nagyon néhány részletet ebben a dokumentumból. Többé nem lesz hasznos olyan intézményeket támogatni, amelyek a legerősebb jogait védik, anélkül, hogy mindenki jogairól gondoskodnak. Ha őszinte érdek fűződik ahhoz, hogy a COP28, a Dubajban megrendezett COP28 történelmi jelentőségűvé váljon, méltóvá is nemessé tegyen minket, mint emberi lényeket, akkor csak olyan kötelező erejű energia átállási módokat várhatunk el, amelynek három jellemzőjük van. Hatékonyak, kötelező erejűek és könnyen ellenőrizhetők. Mindezt azért, hogy egy új folyamatot indíthassunk el, amely drasztikus, intenzív és mindenki elkötelezettségével számolhat.
Következzen most az az összeállítás, melyet Darányiné Szabó Eszter és Réfi Júlia készítettek az Egyházmegyei Teremtésvédelmi Referensek országos találkozóján. Az eseménynek az Egri Főegyházmegyében található Sarudi Genezáret Katolikus Lelki Gyakorlatos Ház adott otthont. A találkozón egyébként egy ideig részt vett Ternyák Csaba egri érsekatya is. Székely János püspökatya végig jelen volt, ő a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának elnöke, aki szívén viseli a teremtésvédelem ügyét. Szeretnénk idézni egy ott elhangzott gondolatát, melyben tömören megfogalmazza azt, mi is a keresztény ember feladata a teremtésvédelemben. Így szólt. A teremtésvédelem lényege az, hogy megtanuljunk szerényebben élni. A föld erőforrásai végesek. A keresztény ember talán azt mutathatja meg, hogy nem tragédia szerényebben élni. Az élet célja nem a mennyiségi növekedés, hanem minőségben, emberségben, kapcsolatokban, hitben kell növekedni. A referensek abban segítenek, hogy a katolikus iskolákban és a plébániák mindennapjaiban jelen legyen ez a téma. Most pedig hallgassuk meg a referensek beszámolóit, miként valósítják meg püspökatya gondolatait a mindennapokban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Darányiné Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja. Önök a Mária Rádió hazafelé műsorsávjában a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi műsorát hallgatják. Idén, október 4-én és 5-én Sarudon tartották a teremtésvédelmi referensek országos találkozóját. Kíváncsi vagyok, önök közül hányan hallottak a teremtésvédelmi referensekről? Pedig 2017 óta minden egyházmegyének van már teremtésvédelmi referense is. A referenseket az egyház részéről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága fogja össze. A CIP bizottság szervezi minden évben a referensek számára az országos találkozót is. Ezeknek a referenseknek a hatásköre, pozíciója, lehetőségei egyházmegyénként eltérőek. Van olyan közöttük, aki munkaviszonyban látja el ezt a feladatot. A legtöbben azonban önkéntesen, fizetés nélkül, szabadidejük terhére vállalják a plusz feladatot. Ezt a beszélgetést Sarudon, a Teremtésvédelmi Referensek országos találkozóján vettük fel, és megkértünk néhány referenst, hogy beszéljen nekünk a teremtésvédelmi referensként megélt tapasztalatairól, és arról, hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve. A beszélgetéseket egyenként vettük fel az illetőkkel, Réfi Júlia tagtársammal együtt. Fogadják szeretettel ezt a kis csokrot. Ferenc Zoltán van itt velem, a Váci Egyházmegye teremtésvédelmi referense. Tőle is azt kérdezzük, mint a többiektől, hogy milyen tapasztalatai vannak egyházmegyei teremtésvédelmi referensként, és mik a tervei a jövőre.
Tavaly ősszel a Pécset megrendezett referens találkozó után indultak el azok a gondolatok, azok az ötletek, amiket a Váci Egyházmegyében szerettem volna megvalósítani. Nagyon inspiráló volt a tavaly hallott sok-sok előadás, személyes tapasztalat, és hát ezek mentén elindulva frissen kinevezett teremtésvédelmi referensként a püspököm támogatásával először megpróbáltam feltérképezni azt, hogy mi is zajlik az egyház megyében, mik azok a már meglévő tapasztalatok, amikre építeni lehet. Ennek keretében először az év elején az EKIF közreműködésével és velük közösen kialakított problémák, kérdések mentén a katolikus oktatási intézmények körében végeztünk egy kérdőíves felmérést. Alapvetően azt szerettük volna, és azt is tudtuk így bemutatni, hogy az egyes iskolák hol tartanak, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, hol vannak jó gyakorlatok, amiket esetleg érdemes másokkal is megismertetni. Ennek a kutatásnak, ennek az adatfelvételnek az eredményeit az intézményvezetői összejövetelen én bemutattam, és hát az EKIF-fel a jövőben közösen azon fogunk dolgozni, hogy ezekből az ötletekből az átadhatókat átadjuk. Kialakuljon egy olyan hálózat a az egyes intézményeken belül már most is ilyen kvázi referensi vagy felelősi, teremtésvédelmi felelősi feladatot ellátó pedagógusokból, akik utána ezt a hálózatot fenntartják, működtetik, és hát az iskolákat ilyen módon tudjuk bevonni. Ezen kívül a másik ilyen nagy nekirugaszkodás volt annak a feltérképezése, hogy mi is a helyzet a plébániákon. Ebben is nagy segítséget kaptam Marton Zsolt püspökatyától, aki hát lelkes támogatója ennek a kérdésnek, és ő a tavaszi esperesi koronákra bevitte ezt a témát. Itt Nobilis Mário atya segítségét is igénybe vettük. Ő egy 20-25 perces videó előadásban, vagy gondolatébresztő kis beszédben elővezette a teremtésvédelmet, mint pasztorálteológiai kérdéskört, és hát az egyes esperesi kerületekben a résztvevő atyák erről kezdtek el beszélgetni. Ehhez készítettünk egy néhány kérdésből álló kis kérdéssort, ami segítette ezt a beszélgetést, és ennek az lett az egyik hozadéka, hogy nagyon sok olyan dolog ezekben a beszélgetésekben előkerült, ami már meglévő működőhelyi tapasztalatokat jelentett. Tehát nagyon sok plébánián vannak, ha nem is nevezik őket teremtésvédelmi körnek, de vannak olyan kezdeményezések az egyházközségekben, ahol összejárnak ennek okán az emberek, közös akciókat szerveznek. Teremtésvédelmi keresztutak vannak, plébánia kert van. Tehát nagyon sok olyan dologra fény derült ennek kapcsán, amelyek megint csak kapaszkodók abban, hogy el tudjunk indulni, lehessen mihez kötni azokat a tervezett programokat, különböző egyházmegyei rendezvényeket, amiket szeretnénk megvalósítani. És akkor egy picit még egy jövőbeli dologról hadd beszéljek. Itt most Székely János püspök atya, hogy az utolsó mondataiban javasolt, hogy legyen az egyházmegyékben egy olyan nap, ami így erre dedikált. Nálunk a Váci Egyházmegyében ez jövő év február 9-én lesz, egy teremtésvédelmi nap, ami így püspökatyával az ő időbeosztását is figyelembe véve tudunk meghirdetni. Erre az előadók is már meglesznek, illetve nem is annyira a tudományos előadások lennének itt a hangsúlyosak, hanem pont ezeknek a jó gyakorlatoknak a bemutatása, akár az iskolák részéről, akár a karitász részéről, akár a hitoktatók részéről, illetve a plébániai közösségek részéről is. Tehát, hogy így ezeket összerakva próbáljunk épülni, és közösen tovább menni ebben a kérdésben.
Nagyon szépen köszönjük! Rangics Adrien és Rangics Gábor, a Kaposvári Egyházmegye teremtésvédelmi referensei.
Egyik célunk, hogy egy kis munkatársi közösséget hozzunk létre, kis csoportot, akikkel együtt dolgozhatunk az Egyházmegyében a teremtésvédelem területén. A tavaszi animátorképzésen ezért mi is részt vettünk, ami a Laudato Si mozgalom képzése, és igen, hálásak vagyunk ezért. Velünk együtt még két ember végzett akkor, és szerettük volna ezt a képzést az Egyházmegyében népszerűsíteni, és az idei őszi képzésre már jóval többen jelentkeztek, aminek nagyon örülünk. Szeretnénk majd velük a jövőben összekapaszkodni, és közösen gondolkodni és tenni. A már végzett animátorokkal több rendezvényen együtt vettünk részt, együtt szolgáltunk. Ilyen volt például a 30 éves egyházmegyei ünnepnap, ahol egy teremtésvédelmi sátorral váltuk az érdeklődőket. amelyben információ átadás, beszélgetés, gyerekfoglalkozás volt a Naphimnusz Egyesület munkatársaival együtt. Kiállítottuk a Holnap Himnusz kiállítást is. Aztán részt vettünk egy családtáborban, ahol előadást tartottunk a Laudato Si lelkiségéről, amit beszélgetés követett. Nyári táborban, gyermektáborban szerveztünk teremtésvédelmi délelőttöt az animátorok segítségével a fiataloknak. A teremtés időszakát az Egyhárt megyében két programmal ünnepeltük meg. Az első egy teremtésvédelmi délután volt a Kaposvári Püspökségen, ahol többek között a Döletől című filmet is levetítettük, ami utána annak feldolgozásaként kis csoportos beszélgetést tartottunk, és imával zártuk az a rendezvényt. A teremtés hetében pedig Fábri Kornél püspökatya tartott előadást, aki az egyházmegyénkből származik, és ő az Áradjon az igazság, mint a víz címmel a teremtés védelem szükségességéről, a keresztény ember felelősségéről, és a teremtésvédelem minden napjainkban megnyilvánuló cselekedeteiről beszélt a nagyszámú hallgatóságnak. Hát az előadás megtalálható az Egyhárt megye YouTube csatornáján, szeretettel ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe.
Mánfa Mária Gyűjt szakaszra zarándoktábort szerveztem. Ahogy vége volt a tanévnek június 16-ával, 17-én már indultunk is. Egy kisebb kánikula köszöntött be ezen a héten. Nagyon jó volt megtapasztalni, ahogy a gyerekek a napsütésben segítették egymást, tehát vitték egymásnak a táskáit, hátizsákját. Aki így elfáradt, beszélgettek vele, hogy ne figyeljen a fáradtságára, hanem valahogy eltereljék a figyelmét. Esténként hálát adtunk a Jóistennek a nap során kapott kegyelmekért, az egymás társaságáért, a közösségért, a közös éneklésért, játékokért. Nagyon szép időszak volt ez a nyáron. Esténként többször megköszönték a napi csend szakaszt, amit beépítettünk a út során. Ilyenkor van lehetősége az embernek önmagába nézni, elcsendesedni, a Jóistenre figyelni, és a teremtett világ szépségeit megszemlélni. Útközben egy kicsit megállni akár egy-egy fűszálon, virágon. Ferenc pápa Laudato Si enciklikában azt írja, egyetlen személy sem képes boldog mértéktartásban kibontakozni, ha nincs békében önmagával. Erre a belső békére nagyon vágynak a gyerekek is, a felnőttek is, és nagyon jó lehetőségünk volt ez a tábor ennek megtapasztalására. Hadd idézzem Ferenc pápa szavait. A jó iskolai nevelés már a kora gyermekkorban olyan magvakat hint el, amelyek egy egész életen át gyümölcsöket hozhatnak. De szeretném hangsúlyozni a család központi szerepét, mert a család az a hely, ahol az élet, Isten ajándéka megfelelő fogadtatásra találhat, és védelmet kaphat a számos reáleselkedő támadással szemben.
Beseg Erdő atya, dunavecsei plébános, a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye teremtésvédelmi referense.
Kalocsa-Kecskeméti főegyház megyében az első feladat az, hogy olyan segítőket kellett keresni, akik erre a témára érzékenyek, és rengeteg kreativitással rendelkeznek. Így az egyházi iskolákban és óvodákban mindenhol találtam egy-egy teremtésvédelmi segítőt, és így elkezdtünk hálózatosodni, ami azt jelenti, hogy a brainstorming után megpróbáltuk azokat a jó bevált módszereket, amelyeket egy-egy intézmény már évek óta folytat, és gyümölcseit már élvezi, azt megpróbáltuk általánossá tenni az intézményeinkbe, így kerülhettek bele az idei tanmenetekbe azok a teremtésvédelmmel kapcsolatos programok, amelyet szerettünk volna, úgyhogy minden hónapban valami megjelenjen, akár egy szenten keresztül, akár egy államilag is ismert madarak és fák napja vagy földnapja keretében, vagy kiemelkedve ünnepként becsempészni Szent Ferenc tiszteletét és a teremtésvédelmmel kapcsolatos üzenetét, ami 800 évvel később is megállja a helyét. A referensek mellett nagyon fontosnak tartom, hogy keressük azokat a civil szervezeteket, amelyek településeken már kifejtik hatásukat, például olyanokat, akik bicajos túrákat szerveznek, vagy éppen a szelektív hulladékgyűjtésben járnak élen, vagy az élelmiszer mentő akciók, idézőjelben ez a mentő akció, amely azt jelenti, hogy tudatosít, nevelni, edukálni kell a lakosságot, a társadalmat arra, hogy igenis tudatosabban vásároljunk, akár élelmiszert, és ezzel rengeteg élelmiszert dobunk ki, és válik feleslegessé, hogy ennek a racionalizálásával is foglalkoznak már többen. Természetesen azon Caritas és Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezeteivel is elkezdtünk együttműködni, akik már profik abban, hogy felismerjék, hogy mi az, amire szükség van, és mi az, ami felesleges. És ezt a szükség és feleslegeset összehozzák, és akkor lehetünk talán egy igazságosabb társadalomnak a tagjai. Tehát, hogy ilyen sokrétű az a munka, ami a teremtésvédelmi referensek, úgy érzem, hogy feladata, amely túlmutat azon, hogy ez egy feladat, egy küldetés, mert hogy ez az életünkről szól, ez rólunk szól. Mert lehet félváról venni azt, hogy majd mások megoldják, vagy ez nem az én problémám, hogy mit tudom én, tájfun vagy hurrikán van, vagy éppen erdőtüzek Ausztráliában, de az igenis a mi bőrünkre megy, hogyha Magyarország egyik legnagyobb megyéje, Bács-Kiskunvár megye, mondjuk kiszárad, és a kelet-európai sivatagosodás egyik kezdő állomása lesz, és a homokhátság vízhiánya, amely nagyon mérehatóan komoly társadalmi problémákat fog okozni a mi vármegyénkben, a mi egyházmegyénkben. Ez a kérdés, ez nem az ausztrál emberek problémája, és nem az amerikaiak, hanem a miénk, és hogy ennek kiváltó oka az a globális felmelegedés és azok a korábban felelőtlen emberi cselekedetek, amelynek sajnos elszenvedője a ma emberei, a 21. század emberei. Ezért is kell tudatosan foglalkoznunk a jövővel, mert amit mi most például itt a homokhátság kérdésében elszenvedünk, az a múlt hibái, egy része a múlt hibái és a jelené, de az elszenvedői pedig mi vagyunk, és hogyha pedig mi vagyunk felelőtlenek, akkor a jövő nemzedékének még rosszabb sora lesz, mint amiben most mi kerültünk, vagy mi vagyunk, tehát hogy ezért is tartom fontosnak, hogy ezt minél szélesebb körben, és minél több emberhez eljuttassuk ennek a fontosságát, ennek az üzenetét.
Szalai Tímea vagyok, a Veszprémi Főegyház megye teremtésvédelmi megbízottja. Igazából másfél éve dolgozom itt ennél a szervezetnél, mint a teremtett világért való felelős gondoskodással megbízott személy. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hihetetlen nagy kihívás, még azok számára is, akik próbálják csak megérteni ezt a fogalmat, hogy mi az, hogy teremtésvédelem, és nagyon-nagyon furán tudnak ránk nézni, hogy mivel foglalkozunk, meg mi is ez a tevékenység. Tehát első körben igazából arra helyeztem a hangsúlyt, hogy ez így kicsit világosabb legyen, hogy mit jelent ez a fogalom. Ennek megfelelően a plébániákra jártam előadásokat tartani, mi fánterem a teremtésvédelem témában. Az atyákat próbáltam megkeresni, igyekeztem beépülni olyan rendezvényekre, amelyek más egyházi szerveződésben működnek, és beleépíteni olyan szempontokat, amelyek a teremtésvédelmet szolgálják. És hát valóban, valóban elég nagy ebben a tájékozatlanság, hogy tényleg mi az a teremtésvédelem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek még így nagyon-nagyon komolyan neki kell állni és folytatni ezt a fajta munkát. Emellett az egyházmegye iskoláiban hívtuk fel a figyelmet különféle programokkal, tanórákkal is, különféle pályázati felhívásokkal mozgósítottuk a gyerekeket, hogy valahogy egy kicsit belecsempészük az életükbe ezeket a szempontokat, amelyeket így igazából a szeretet mentén, de a teremtés megőrzése érdekében azt gondolom, hogy így fontos lenne elsajátítanunk. Én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak praktikák jussanak el az emberekhez, hanem egy gondolkodási mód, egy szemlélet, és annak a biztos tudata, hogy ez az egész folyamat, ez alapvetően Isten központúnak kell, hogy legyen. Tehát, hogy az imádság az egy nagyon-nagyon fontos része a teremtésvédelemnek, és hogy bennünk kell, hogy valami megváltozzon, ami hajtóerőnkben kell, hogy valami megváltozzon, és tényleg azok az értékek, amelyeket Jézus tanít, illetve hitünk képvisel, ezek mentén, az értékek mentén kezdjünk el cselekedni. Ez akkor a legkönnyebb, hogyha kellő hitünk van hozzá, és akkor szinte magától jönnek ezek a megoldások. Ezek azt gondolom egyébként, hogy így a környezetvédelemi megoldásokhoz tudnak hasonlók lenni, és tudnak nagyon, nagyon is különbözőek lenni. Tehát mindenképpen nagyon fontos az, hogy megérezzük, hogy Isten akarata mi e téren velünk kapcsolatban. És hát nagyon fontosnak érzem azt is, hogy kivigyünk embereket a teremtett világba, a természetbe kirándulni, rácsodálkozni, felfedezni az ott elrejtett csodákat. Ez gyerekeknél is, tehát táborokban, vagy a különféle lehetőségeket kihasználva mindig erre törekedve, vagy ebből a csodákból minél többet felfedezzenek. És hát a nagy kedvencem a zarándoklatok, a gyalogos zarándoklatok, amire így több idő és keret is rendelkezésre áll, hogy a teremtett világgal jobban megismerkedjünk, közelebbi viszonyba tudjunk kerülni, és kiengesztelődjünk azzal. Emellett azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy a kapcsolatrendszerek épüljenek az egyházmegyében a teremtett világ megőrzése kapcsán, és törekszem arra, hogy itt a főegyházmegyében a különféle intézmények például együttműködésben szervezenek teremtésvédelmi konferenciát, amelyre eddig már két tavaszon is volt példa, illetve hogy minél több olyan együttműködést tudjon megjelenni, ami közös gyümölcsöt tud hozni ezen a témakörben. Köszönöm szépen!
Szabó Tamás atya, görögkatolikus nyíregyházi plébános, a nyíregyházi egyházmegye teremtésvédelmi referense.
Én azt hiszem, hogy az egyházmegyéknek a teremtésvédelemben abban is élen kell járni, hogy a fel nem használt energiáknak a gondolatköre megjelenjen. Azzal, hogy energiahatékony épületeket építünk, azzal, hogy a meglévőket energiahatékonyá tesszük, az már egy nagyon fontos lépést tudunk megtenni. Nálunk Nyíregyházán, hál' Istennek a püspökségen kezdődik ez az alapgondolat, onnan indul el sok minden, többek között egészen apró dolgokkal, hogy amikor rendezvényeink vannak, akkor nagyon vigyázunk, hogy ne eldobható edényeket, eszközöket használjunk. Azon túl, hogy a munkatársaknak kerékpárt szereztünk be, elektromos rollereket, amivel a városban el tudnak indulni, ne autóba üljenek, mikor ügyet intéznek. Napelemrendszerre próbáljuk a püspökség energia ellátását is biztosítani. És ez már talán az első lépés. Ezzel tudjuk mutatni másoknak is, hogy igenis fontos. Hiszen az egész feladatunk, ami ott benne van a teremtés könyvében, hogy őrizzük és védelmezzük ezt a világot. Ez talán ott kezdődik mindig, ahol példamutatással tudunk előjárni.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Szilágyi Zsolt vagyok, 2022 óta az Esztergom Budapesti Főegyházmegye teremtésvédelmi referense. Egyelőre önkéntes alapon látom el ezt a feladatot. Esztergom és Budapest főegyházmegyéje rendkívül változatos tájadottságokkal rendelkezik. Ugye, ha csak elég ha arra gondolunk, hogy itt a Duna, itt van a Budai-hegység egy része, itt van a Pilis, a Gerecse egyes nyúlványai, és falvak, közepes kisvárosok, és Budapest és környezete, az agglomeráció is itt találkozik egymással. Ugye az országnak talán az egyik legértékesebb területe biológiai sokféleség szempontjából, de kulturálisan is találkozási pont, nagyon sok közösség található, és nagyon változatos plébániák, közösségi összefogások. Teremtésvédelem tekintetében terveim között szerepel, hogy a különböző plébániákat, legyenek azok budapestiek, vagy vidékiek, itt akár a Dunakanyar egy részét érintően, az egyházmegyéhez tartozóan, felkeressem, és jó gyakorlatokat, tapasztalatokat tudjunk gyűjteni, átadni. Kicsit motorra lehessek annak, reményeim szerint az a tervem, hogy a plébániák összekapcsolódjanak akár egymással, és akár ökumenikus együttműködésekben is feltárják a területeken lévő értékeket, legyen az természeti, kulturális, egyházi érték, megismerjék a területeket, azoknak mi a sorsa, akár egy templomkertnek. Mert ha kötődünk területhez, jobban értjük, és felelősséget vállalunk egy területért, jobban értjük akár a klímaváltozás, akár a teremtett világnak az emberi hatásokkal kapcsolatos reakcióit, és a tevékenységeink következményeit, akár a természetre, akár más emberekre is közvetetten. Ugye célunk az, hogy itt az egyházmegyében, hogy egyre több helyen fedezzük fel azokat a helyeket, ahova ki tudunk menni, egy kicsit elmélkedni, megpihenni, csendesedni. Annyi a zajos helyünk. A természetben még mindig találhatók csendes helyek, ahol a természet hangjait és a szív hangjait sokszor jobban meghalljuk. Mert azt gondolom, hogy a teremtésvédelem egyik fő kulcskérdése az, hogy a szívünk mennyire tud egymás felé fordulni, Isten felé és a teremtett világ felé. Ha ez megoldódik, ha ebben előre tudunk egy kicsit is lépni, már fogjuk látni azt egyénileg és közösségileg, és mik a teendőink a teremtés és a társadalom tekintetében, teremtésvédelmi szempontból. Praktikus dolgokat is tervezünk ezek mellett még, bár talán az említett az egyik legpraktikusabb és legfontosabb, az imádság és a szívünk megnyitása, Isten felé, embertársaink és a teremtett világ felé. Tervezzük azt is, hogy egyre több helyen látjuk, hogy próbálkoznak egyházközségek az élelmiszerellátásban saját megoldásokat keresni, közeli gazdálkodókkal, akár Budapest környékén, akár a Duna mentén, akár itt a hegyvidéki területeken, kertekből, gazdáktól az élelmiszert rövidellátási úton megszerezni. Egyre több a tapasztalat, ezeket szeretnénk jobban szervezni, egy kicsit keresni embereket, akik ebbe vállalják, hogy minél inkább tudjuk segíteni azokat, akik élelmiszereket állítanak elő környezetünkbe, és minél inkább megtanuljuk azt, hogy hogyan tudjuk ezeket tartósítani, eltenni, akár nehezebb időkre fel tudjunk készülni, amert óhatatlanul vár ránk. Vannak konkrét összefogási terveink is, ilyenek például a Mogyoródi patak mentén, egy ökumenikus teremtésvédelmi akciócsoport létrehozása, ami már el is indult. Ez tulajdonképpen a Váci Egyházmegye és az Esztergom Budapesti Egyházmegye közötti összefogás. Nagyon fontos kiemelni ebben az egyházmegyében a naturparkokat, ugye van a Pilisi Naturpark, ezek helyi összefogások, önkormányzatok, vállalkozók, civilek által, amelyek a terület értékeit meg szeretnék őrizni, nem természetvédelmi célból elsősorban, hanem azt a természetvédelmi célt és teremtésvédelmi célt beépítve a mindennapokba szeretnének élni ezeken a területeken. Ilyen naturpark, a Pilisi Sziklák naturparkja, ilyen a Gerecse, és készülődik a Zsámbéki medence tervezett naturparkja is, amely igazából majd már a székesfehérvári egyházmegyéhez tartozó területen fekszik. Ugyanakkor van egy nagyon fontos cél is itt az egyházmegyében, hogy lehetőleg az egyházmegye minden fontos egyéb döntéseiben is legyen egy szempont, hogy miként lehet figyelembe venni a környezeti hatásokat, környezeti szempontokat, a teremtett világra gyakorolt hatásokat közvetlenül, vagy akár közvetetten is a társadalomra gyakorolt hatásokat. Tehát fontos lenne, hogy az egyházmegye, itt nálunk is, egyre inkább beépítse ezeket a szempontokat minden döntésébe. Feltegye a kérdést minden döntés meghozatala előtt, hogy vajon ez milyen hatással van a teremtett világra. És egy másik nagyon fontos terv, hogy a főegyházmegyei katolikus iskolai főhatóság, ugye az EKIF, itt az egyházmegyén belül is, aki egyébként nyitott erre a teremtésvédelmi témakörre, egyre inkább be tudja építeni az iskolákba, az iskolák közötti partnerségbe a teremtésvédelmet, mind a gyerekek, mind pedig a szülők és a helyi közösségek javára és a teremtés megőrzése céljából.
Ennyi fért mai összeállításunkba. Reméljük érdekesnek és izgalmasnak találták a teremtésvédelmi referensek munkáját, elképzeléseit. Meggyőződésünk, hogy a teremtésvédelmi referensek és a teremtésvédelem iránt elkötelezett laikusok nagyon sikeresen dolgozhatnak együtt. Biztatjuk tehát önöket, kedves hallgatóinkat és minden teremtésvédelem iránt elkötelezett személyt, hogy keressék meg egyházmegyéjük referensét, és vegyék fel vele a kapcsolatot. A referensek személyét és elérhetőségét a püspökség irodájában tudják kiadni önöknek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sipos Gyula kis színes rohatában tanító bácsiként most az iskolájuk udvarára varázsol bennünket. Diótörő, gesztenyét gyűjtő, hernyóra, pókra, sünire rácsodálkozó, boldog gyerekarcok elevenednek meg Gyula történeteiben, amivel különösen is megerősíti, milyen kár a gyerekek kezébe okostelefont, számítógépet adni, melyek csábító erejükkel lekötve figyelmüket, könnyen megfosztják őket a teremtett világ szépségétől és valóságától.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és szeretnék néhány dolgot mesélni a iskola udvarunkról és annak az életéről. A szomszéd kerítéséről átlog oda egy diófa, és ilyenkor, amikor lepotyog a dió, akkor azt mi össze tudjuk szedni és feltörni. Bizony van olyan elsős kisgyerek, aki még életében ekkor látott először diót, és rácsodálkozik, hogy a dió ott van benne, és ezt föl lehet törni, és ha kiveszünk, meg is lehet enni, de az iskola udvaron van több hatalmas nagy vadgesztenyefa is, ami ugye ugyanolyan ilyen zöld burokban van, mint a dió, csak ez éppen tüskés, és rengeteg gesztenye tud lepotyogni a fáról. A gyerekek hatalmas gyűjtő hadjáratokat szerveznek, és telerakják a zsebüket, meg a nyelvhozacskót. Van olyan, aki százat és összegyűjt, és büszke rá, aztán persze később lehet vele játszani, vagy ki tudja, mit csinálnak vele, de a gyerekes gyűjtő szenvedély az megvan, illetve hát már nem is várják meg, hogy lepotyogjon a fáról, hanem labdával dobálják, megkérnek minket, hogy rázzuk le meg az ágat, hogy lepotyogjon, és akkor nagy örömmel jönnek, és akkor ha még a tüskés burokban, akkor kérik, hogy vegyük ki belőle, vagy ők maguk kiveszik, ha már nagyobbak. De a legutolsó tüskés kalandunk az egy sünivel volt, ami valahogy bekereveredett az iskola udvarra, és elbújt oda a udvari ivókútnak a kis árkába, és akkor pont akkor bújt elő, amikor a gyerekek ott voltak. Hát azt ki kellett menekíteni az udvarról, a kezemben szépen kivittem, és akkor nézték a gyerek, hogy ez most mennyire szúr. Aztán amelyik gyerek az színéről simogatta a sünit, annak nem szúrt, ha visszaerről, akkor szúrt. Tehát elég kemény tüskéi vannak azért egy ilyen süninek. De nagyon sok minden van. Ja, még a múlt héten vagy két héttel ezelőtt volt, hogy egy nagy zöld hernyót találtunk, és ugye a okos telefonokon van ez a Google funkció, amelyikkel a kép alapján be tudja azonosítani most már az élőlényeket, és megnéztük, hogy ez egy szendernek a hernyója volt. El is vitte az egyik tanítónéni, berakták üvegbe meg falevelekkel, hogy hát, hogyha bebábozódik, és akkor megnézik, hogy lesz belőle lepke. De a legutolsó élményünk az éppen ma volt, amikor egyik kisfiú az egy gyíkot fogott el az udvarba, és akkor nagy örömmel vitte, meg a csapat gyerek vitte, úgy kellett ezt is megmenteni szegény gyíkocskát, hogy nagy szeretetükben kárt ne tegyenek benne, aztán ki kellett menteni az iskolódvarról azt is. De hát természetesen sok minden más is van, van poloska, ami mindenütt van, de hát azt se kell bántani, nem örülünk annyira neki, hogy van, és hogyha méhecske jön, akkor azt se kell kapálózni, meg hessegetni, vagy darázs, vagy poszmé, és akkor a gyerek azt is megtanulja, hogy mi az, amit tőle esetleg egy kicsit óvakodni kell, a darástól lehetőleg az nem fogdossuk, de egyébként a sáska az nem harab, a kaszáspók az nem mérges, és tehát nagyon érdekes és izgalmas világ tud feltárulni, aztán amikor lehullanak a nagy gesztenyelevelek, meg hárslevelek, diólevelek, azokat össze lehet gyűjteni, azokból képet lehet csinálni. Tehát a természet rengeteg érdekes és látnivaló dolgot kínál a gyerekeknek, de persze nem mindenki foglalkozik ezzel. Van, aki büszkén mutogatja, hogy okosórát kapott, de első és másodikos gyerekek már jönnek be, és akkor nézem, hogy a státusz szimbólumnak jó, egy darabig mutogatja, de igazából hát mit lehet játszani egy okosórával? Hát nem lehet annyit játszani vele, mint a gesztenyékkel, az biztos, de hát meg lehet nézni a szívverést, meg a hány lépést ment egy nap, hát egy napig érdekes. De volt olyan elsős kisfiú, aki azt kérdezte tőlem, hogy találjam ki, hogy mi az ő kedvenc játéka M betűvel. Nem tudtam rájönni ki, de ez egy számítógépes játék, egy ilyen Minecraft számítógépen lehet összeépíteni építőkockákból ilyen valamiket is. Arra gondoltam, hogy neki meg ott van a tanteremben az építőkockák, és a gyerekek milyen élvezettel építenek belőle mindenféle tornyokat, meg épületeket, időnként még le is fotózzuk, mert annyira jól sikerült, és az a kézügyességüket, a gondolkodásunk, a térérzéküket, mindenüket fejleszti. Hát a számítógépes Minecraftot hát az ujjával lehet kattingatni. De a szülő megveszi, ráköti a villanypásztorra a gyereket, és akkor a gyerek otthon békébe. Azért mi mégis inkább menjünk ki, fedezzük fel a természetet, és örüljünk, hogy ilyen gazdag, ilyen sokféle látnivaló érdekesség van benne, és rácsodálkozhatunk ennek az egész teremtett világnak a gazdagságára. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.
Réfi Júlia és Darányiné Szabó Eszter a Mit tehetünk mi rovatban most az őszi aktualitásokkal jelentkeznek. Kapcsolódva Gyulához, kaphatunk tőlük ötleteket, hogyan induljunk gyermekeinkkel megtapasztalni a természetet, és milyen klassz dolog együtt kirándulni. Az őszhöz tartoznak az október végén tartott világi Halloween partik, és a november elejé Minden Szentek és Halottak napjának katolikus ünnepe. Keresztényként a Halloweenre leginkább, mint Amerikából érkezett, az üzlet által diktált divatra tekintünk. De ha mi Halottak napja körül műanyag mécsesekkel és művirágokkal rakjuk tele szeretteink sírjait, a teremtett világ hulladék terhelésének szempontjából az eredmény nagyon hasonló lesz. Ennek elkerülésére is kaphatunk ötleteket a két teremtés védő anyukától.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit, kivételesen nem a szobában ülve, hanem Madárcsi Csergés közepette, ugyanis, ahogy a többi rovatunkban is beszámolunk, most zajlott a teremtésvédelmi referenseknek az éves találkozója, és ezen vagyunk itt naphimnuszos társammal, Darányiné Szabó Eszterrel, és továbbra is próbálunk aktualitásokkal szolgálni, hogy mit tehetünk mi, ugyanis hát azért Ferenc pápa újabb buzdítása arra indít minket, hogy igenis cselekedjünk gyorsan, és minél többet. Megint itt van az ősz, és hát ez sok mindennek a szezonja. Ugyan nem érezzük még, hogy itt van az ősz. Nagyjából annyi látszik, hogy korábban sötétedik, még az igazi őszies időjárás az nincsen. Nem tudom, hogy eljönne valaha. Eszter, tudnál majd mondani, mit lehet csinálni ebben a enyhe őszben?
Hát így van, itt van az ősz, nálunk az ősz meg a tavasz, az abszolút a kirándulások időszaka, és azt vettem észre, hogy a májusi és a szeptember-októberi hétvégék azok már hónapokkal korábban betelnek, mert valahogy mindig ilyenkor érzi mindenki, hogy programot kell csinálnia, méghozzá többnyire kültéri programot, amiben ugye mi nagyon nagy partnerek vagyunk, sőt sok ilyen kirándulást mi szervezünk, és én egy kis gonosz anyaként mindig hurcolom magammal a gyerekeimet is, akik ezt életkoruk és temperamentumuk függvényében fájlalják, vagy örülnek neki. Szerencsére azért többnyire örülnek neki, és hát mi az iskolánkkal, az általános iskolával egy olyan programot is beindítottunk 2 évvel ezelőtt, hogy havonta szervezünk egy kirándulást az iskolai családok számára mindig hétvégén. Nem kötelező a regisztráció, nincsen semmi felhajtás, nem hívunk vezetőt rá, hanem egyszerűen csak így kiírjuk, hogy ezen és ezen a napon megyünk családos kirándulásra. És ez a családos kirándulás mindig a nagyon közeli helyekre irányul. Szerencsénk van, a 11. kerületben lakunk, Gazdagrét környékén, tehát ott azért elég sok elérhető, vagy könnyen elérhető zöld terület van. De egyébként azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés olyan terület van, még akár a fővárosban is, ahonnan egy egészen racionális tömegközlekedési idő beáldozásával ne lehetne olyan természethez jutni, amin úgy rá lehet csodálkozni. Tehát nem fogunk eljutni a szavannára, de hogyha nyitott szemmel járunk, akkor egy-egy kis parkban, egy-egy kis zöld folton egészen meglepő jelét és összetételét látjuk az életnek. Úgyhogy mi ilyen környékbeli kirándulásokat szervezünk, és a legutóbbi az egészen fantasztikusan sikerült. A szuperkórház helyére kirándultunk, ahol most ott egy nagy rét van. 2 éve azt hiszem fel kellett volna épülnie a szuperkórháznak. És szerencsére nem tette, hanem sáskák, szöcskék és lepkék vannak ezen a területen. És hát azon a kis réten a gyerekeink másfél órán keresztül vadázták a mindenféle ízeltlábúakat. Tehát kiemelem, hogy ízeltlábúakra vadáztak, amiket ugye a legtöbb gyerek undorítónak és félelmetesnek szokott tartani, de valahogy sikerült így néhány szülőnek úgy becsomagolnia ezt a történetet, hogy ezt nagyon élvezték. És még talán kecskebéket, nem, zöld varangyot is találtunk ott a réten, mindenféle lepkéket, amiket megpróbáltunk beazonosítani applikációk segítségével. Úgyhogy nekem ez az instant sikerélményem, ez a mostani kirándulásunk volt, ahol nagyon szép számba jöttünk össze, és tényleg karnyújtásnyi távolságra a lakóhelyünktől egy nagyon biodiverz területet találtunk, és nagy örömmel tücsköréztek ott a gyerekek a szószoros értelmében.
Hú, Eszter, nagyon sok, túl sok minden jutott eszembe most ennek kapcsán. Az egyik dolog az, hogy a környezetünkben lévő zöld területeket így nagyon észre kéne venni, és nagyon szükségünk lenne rá. Tehát most ugye én mindig a komposztálásra szoktam kitérni. Arról beszélgetünk a többi komposztmesterrel, hogy ugyanott a budapesti belvárosban, ahol sehol nincsen egy szálfa, onnan szerelik be a komposztáláshoz szükséges, és ezért igazából kincsnek számító barna anyagot, ami mondjuk 2-3 kerülettel arrébb, ott áll kirakva zsákokba. Az is nehezen megbocsátható, mert ahol meg ennyi levél képződik, ott azért nyugodtan lehetne helyben komposztálni, és egész egyszerűen akkor, amikor nincsenek távolságok, és bármikor fölpattanunk a repülőről, hogy átmenjünk a világ túlvégére, akkor az a távolság, amit ilyenkor a levelekért meg kéne tenni, az megugorhatatlannak tűnik. Mi az egyik? És ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy mit tehetünk mi, hogy mennyi szintje van annak, hogy teremtésvédelmi tevékenységbe folyjunk. Én most az iskolánk, gyerekek iskolájának a gondnokát próbáltam rávenni arra, hogy az iskola előtt található faleveleket ne a kukába tegye, hanem legalább hozunk zöld zsákokat, és legalább abba, bár mondjuk mondom, ez kincsnek számít pár kerülettel arrébb. De hát mondta, hogy hát nincs rá ideje, mondtam, hogy összefogunk a szülőkkel, legalább hadd próbáljuk meg akkor ezt magunkra vállalni. Egészen biztos vagyok benne, hogy az egyre több szülőnek, aki a gyerekért, gyereke jövőjéért azért komolyan aggódik és komolyan veszi, ezt foglalkoztatja, de eléggé határozottan le lettem pattintva, hogy az első szint az, hogy engedjük legalább azt, hogy belefoljunk. A második nyilván az, hogy ezt a feljárást én teszem, de vajon találok-e szülőket, akik tényleg hajlandóak ebbe belefolyni, vagy továbbra is mindenki a saját dolgával törődik. Annyiszor halljuk ezt, hogy nincs időnk erre, nincs időnk arra. Én egészen máshogy értelmezem a nincs időnket, nincs időnk arra, hogy várjunk abban, hogy elkezdjünk már végre cselekedni, és erre az igazán fontos dologra muszáj egyszerűen időt találni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek az emlélet ez nagyon-nagyon fontos lenne. És a harmadik, és nem tudom, bocsánat ezt, hogy ennyit beszélek, az így, hogy milyen fajta iskolai rendezvények vannak. Hát ugye ez az október vége, ez mindig egy kis vitát vált ki. Igazából az egy generációk közötti, meg értékrendek közötti harc is talán az, hogy Halloween vagy halottak napja, minden szentek. És hát ugye azt vettem észre, hogy nálunk is ugye az iskolában a Halloween partit én sem tudom nagy örömmel üdvözölni egyébként, tehát hozzám is nyilván a minden szentekes megközelítéssel közelebb. De ugyanakkor, ha bemegyünk egy boltba, azt kell látnunk, hogy az a fogyasztás szintjén a Halloween is, meg a minden szentek halottak napja, és mennyire maximálisan ki van használva a kereskedők által. Tehát az egyik pulton ott állnak ezek a végtelen mennyiségű egyszerre használatos jelmez, a másik oldalon pedig a gicsesebbnél gicsesebb, kilószámra kirakott mécsesek, művirágok. Tehát, hogy abban azért nagyon szépen egyetért a világ, és ebből kéne valahogy kitekinteni, kikacsintani, hogy mindegy, hogy mit csináltak, mindegy, mit ünnepeltek, a lényeg, hogy vegyétek meg hozzá ezt, meg azt, meg amazt. Én évek óta nem veszek semmit, halottak napjára gyerekekkel összeszedünk színes, megsárgult faleveleket, abból próbálunk meg valahogy virágot csinálni, valamit nagyon akarunk vinni, termésekből kirakni valami mintát, vagy egész egyszerűen, ha meg semmi tárgyit, akkor meg imádkozunk, minél több szerettünk sírjához igyekszünk eljutni. Már beszéltünk szerintem évek ezelőtt arról, hogy akár fát is lehet ültetni. Itt a faültetésnek a szezonja, számomra ez egyben a komposztszüretnek is a szezonja, tehát nagyon sok mindent lehetne tenni ilyenkor.
És ahogy itt mondtad a halottak napi szeméttermelést, azért bennem felmerült, hogy ugye mégiscsak sokan érzik azt, hogy hát egy mécsest azért mégiscsak gyújtani kéne az elhunyt szerettükért. Erre neked van valami remek tippet, hogy az egyszer használatos műanyag gicses mécsest hogyan lehetne helyettesíteni?
Hát ez olyan érdekes, hogy nekem például az, hogy napelemes mécsest rakjunk ki, az abszolút a zöldre festés, hiszen a napelem is azért borzalmasan kell, hogy legyen, mert valahogy le kell cserélnünk, ugye itt a Ferenc pápa legújabb apostoli buzdításában kiemelt szerepet kap az, hogy ezeket a mindenféle fosszilis tüzelőanyagokat felváltsa a megújuló energia, de hát mondjuk a mécses az nekem nem az a szükséges kategória, mire érdemes egy ilyen kis napelemet legyártani. Hát a maximum, amit tehetünk, az szerintem én üvegmécsesekbe cseréljük ezt az icike-picike betétet. Tehát nálunk üvegmécsesek vannak a sírokon, és akkor esetleg visszük ezt a nagyon picit. Aztán én persze olyan vagyok, hogy akkor kiszedem belőle a maradék viaszt, és ez a kis fém az megy a szelektívbe, mert a műanyag újrahasznosítására lehet vitatkozni, de a fém az kétségtelenül nagyon nagy kincs.
Igen, hát ezt szoktuk mi is csinálni, hogy befőttes üvegeket szoktunk erre a célra felhasználni. Valamiért azt mi szeretjük, kicsit piromániásak vagyunk, és akkor mindenki egy felfőttes üvegbe visz egy mécsest, és aztán azt meg szépen egy idő múlva ugye visszagyűjtjük. Egyébként a befőttes üveg az mindig szóba kerül, de hát igazi aduás szerintem a konyhában, tehát hogy van egy mondás, miszerint olyan nincs, hogy valami nem rosta a komposztáláshoz, de olyan sincsen, hogy egy befőttes üveg, hogy valamire egy befőttes üveg nem jó.
Közben megszólalt itt a közeli templom harangja. Ez kicsit elnyomja a madárcsi csergést, de belesimulunk ebbe a környezetbe.
Ami egyébként szívünknek nagyon kedves környezet, mert tényleg itt vagyunk a biodiverz természet lágy ölén, egy templom szomszédságába, úgyhogy szerintem teremtésvédőként ennél csodásabb helyszínt elképzelni sem nagyon tudnánk.
Nagyon jók Eszternek a befőttes üveges tippei. Most nekünk az egyik Szent Imre templomi zöldkörös taktás például most elkezdett nyomulni a piacoknál, hogy vegyék már be a befőttes üvegeket, hogy ne csak össze legyenek zúzva, hanem anyagukban legyenek használva, és ajánlgassák a vásárlóknak, akik ugye befőző szezon idején, ugye ennek most már úgy nagyjából vége, folyamatosan vásárolják ütre az új befőttes üvegeket, miközben szerintem most azért nyugodtan le lehetne állni a gyártással, mert van a piacon annyi, amennyi most még egy darabig elég lesz. Tehát, hogy minden anyagról, ugye most beszéltünk már itt a fém újrahasznosításról, a műanyag az ugye nagyon kétséges dolog, mindig kerüljük, nem véletlenül toljuk ezt a műanyagmentességet, tehát meg lehet úszni a halottak napját is szerintem műanyag nélkül. A zöld hulladék komposztálása az ugye teljesen evidens, és hogy azért miért toljuk még ezt a szelektív hulladékgyűjtésen, meg mindig azt szoktam mondani, hogy miközben várjuk fölülről a rendszer szintű megoldásokat, amikor megszületik valami rendszer szintű, nagyon nehezen megszervezett dolog, mint például mondjuk ez a szelektív hulladékgyűjtés, akkor kutya kötelességünk beleadni apait, anyait, másrészt pedig igenis tudatosan kell foglalkozni a hulladékkal, ugyanúgy, ahogy a válság többi tünetével is, és ez, hogy odafigyelünk ezekre a szemetekre, az első lépés arra, hogy az igazi váltás megtörténjen, ami ugye a hulladék csökkentés. És hát akkor nagyon szépen köszönöm, Eszter, itt közben kicsit megfagytunk ebben a madácsi csergésben, de minden perc megérte. Hasonló áldott perceket kívánok a Mária Rádió hallgatóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Utolsó blokkunkban hallgassanak meg egy részletet Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából, a 133-tól a 136. pontig Halupka Gábor tolmácsolásában. A Szentatya ebben a részben a jelenkori antropocentrizmus, túlzott emberközpontúság válsága és következményei közül a génmódosítás problémáját járja körül. Zárásképpen pedig hallgassák meg Nemes Csaba naptár rovatát, az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye részes feleinek Dubajban december elején megrendezendő 28. találkozójáról. Ahogy a műsorunk elején már hallottuk, a pápa új dokumentumában kemény felhívást küldött a találkozó résztvevőihez.
133. pont. Nehéz általános ítéletet mondani a genetikailag módosított szervezetekről, GMO, legyenek azok növényiek vagy állatiak, orvosi vagy mezőgazdasági célból előállítottak, mert nagyon különbözhetnek egymástól, és több szempontot kellene figyelembe venni. Továbbá a kockázatokat nem mindig magának a technikának, hanem a technika nem megfelelő vagy túlzott alkalmazásának kell tulajdonítanunk. A genetikai módosulásokat valójában számos alkalommal maga a természet hozta és hozza létre. De még az emberi beavatkozás által okozott módosulások sem újkori jelenségek. Az állatok háziasítása, a fajok keresztezése és más ősi, általánosan elfogadott gyakorlatok is ide sorolhatók. Érdemes felidéznünk, hogy a génmódosított gabonafélék tudományos kifejlesztésének kezdete olyan baktérium megfigyelése volt, amely egy növény gén állományának módosulását természetes módon önmagától idézte elő. De a természetben ezeknek a folyamatoknak lassabb üteme van, amely nem hasonlítható a mai technológiai fejlesztések által előidézett gyorsasághoz, még ha e fejlesztések mögött több évszázados tudományos fejlődés áll is. 134. pont. Bár nincs cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy a génmódosított gabonafélék káros hatással lehetnek az emberre, és bár egyes térségekben felhasználásuk gazdasági növekedéshez vezetett, ami problémák megoldását segítette, komoly nehézségek is felmerülnek, amelyeket nem szabad relativizálni. Sok helyen, miután bevezették ezeket a terményeket, a termőföldek kevés ember kezébe kerültek annak következtében, hogy fokozatosan eltűntek a kistermelők, akik, mivel elvesztették meg művelt földjeiket, kénytelenek voltak felhagyni a közvetlen termeléssel. A leggyengébbek bizonytalan helyzetű munkásokká válnak, és sok vidéki munkavállaló végül a városok nyomornegyedeibe vándorol. E növények termőterületeinek kiterjesztése tönkreteszi az ökoszisztémák összetett működését, csökkenti a termelői változatosságot, és hatással van a regionális gazdaságok jelenére és jövőjére. Több országban megfigyelhető az a tendencia, hogy oligopóliumok jönnek létre a megtermesztésben és az ehhez szükséges egyéb termékek területén, és a függőség még súlyosabb, ha a steril vetőmagok előállítására gondolunk, ami arra kényszeríti a falusi gazdálkodókat, hogy a termelő cégektől vásárolják meg azokat. Újra az utolsó mondatot. Több országban megfigyelhető az a tendencia, hogy oligopóliumok jönnek létre a magtermesztésben, és az ehhez szükséges egyéb termékek területén, és a függőség még súlyosabb, ha a steril vetőmagok előállítására gondolunk, ami arra kényszeríti a falusi gazdálkodókat, hogy a termelő cégektől vásárolják meg azokat. 135. pont. Kétségtelenül állandó odafigyelésre van szükség, hogy számításba vegyük az összes ide tartozó erkölcsi szempontot. Ennek érdekében biztosítani kell egy olyan tudományos és társadalmi vita lehetőségét, amelynek felelősnek és széles körűnek kell lennie, képes figyelembe venni minden rendelkezésre álló információt, és képes a dolgokat nevükön nevezni. Időnként nem tesznek ki az asztalra minden információt, hanem válogatnak közülük. Újra. Időnként nem tesznek ki az asztalra minden információt, hanem válogatnak közülük saját érdekeik szerint, legyenek azok politikaiak, gazdaságiak vagy ideológiaiak. Ez megnehezíti. Újra. Ez megnehezíti a kiegyensúlyozott és megfontolt ítéletalkotást a különböző kérdésekről, valamint az összes változó figyelembevételét. Kell, hogy legyenek olyan vitafórumok, ahol azok, akik valamilyen módon közvetlenül vagy közvetve érintettek lehetnek, mezőgazdasági termelők, fogyasztók, hatóságok, tudósok, vetőmag előállítók, a vegyszerrel kezelt földek közelében élő lakosok, stb. Kifejthetik nehézségeiket, vagy részletes és megbízható információkhoz juthatnak, hogy jelenlegi és későbbi közjót szolgáló döntéseket hozzanak. Ez összetett környezetvédelmi kérdés, ezért tárgyalása minden szempontot figyelembe vevő, átfogó látásmódot igényel, ehhez pedig legalább jobban kellene törekedni különböző típusú független és interdisziplináris kutatások finanszírozására, amelyek új megvilágításba helyezik a dolgokat. Újra az utolsó mondatot. Ez összetett környezetvédelmi kérdés. Ezért tárgyalása minden szempontot figyelembe vevő átfogó látásmódot igényel. Ehhez pedig legalább jobban kellene törekedni különböző típusú független és interdisziplináris kutatások finanszírozására, amelyek új megvilágításba helyezhetik a dolgokat. 136. pont. Ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy miközben bizonyos zöld mozgalmak védelmezik a környezet integritását, és jogosan követelik korlátok emelését a tudományos kutatások elé, néha nem alkalmazzák ugyanezeket az alapelveket az emberi életre. Nem ritkán igazolni igyekeznek az élő emberi magzatokkal való kísérletezés minden határt túllépő gyakorlatát. Elfelejtjük, hogy az emberi lény elidegeníthetetlen értéke messze meghaladja fejlettségének fokát. Így módon, ha a technika nem vesz tudomást a nagy erkölcsi elvekről, végül minden gyakorlatot jogosnak ítél. Miként ebben a fejezetben láttuk, az erkölcstől elválasztott technika alig ha lesz képes határt szabni önnön hatalmának.
A naptár nagyon röviden, csak egy percben a Dubajban megrendezendő 28. éghajlatváltozási részes felek konferenciájára. Ez a bizonyos COP28, erről még sokat fogunk hallani a következő néhány évben. Szervező bizottságának elnöke egyben az Abu Dhabi National Oil Company vezérigazgatója is. Ami már is eléggé erős ellentmondásnak tűnik. És igazából nagyon valószínű, de jellemzően technokrata megközelítésű klíma csúcsok sorát fogja gazdagítani a dubai klímacsúcs. De ne legyen igaza. Imádkozzunk azért, hogy ezúttal valódi áttörés legyen. Novemberben és decemberben itt a Mária Rádió műsorában is fogunk foglalkozni ezzel a témával. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Teremtésvédelmi magazin műsorunk a végéhez ért. Köszönjük, hogy ebben a közel másfél órában velünk tartottak. Ha indítást kaptak teremtésvédelmi közösségek, csoportok létrehozásához, valamilyen teremtésvédelmi aktivitáshoz, és valamiben segítségre van szükségük ehhez, keressenek bátran bennünket az info@naphimnusz.hu e-mail címen. De elérhetnek minket a Teremtésvédelem Facebook oldalon is. Ahogyan Szalai Tímeától is hallhatták, a teremtésvédelemnek fontos része az imádság, konkrétan a teremtett világunkkal való kapcsolat megújulásáért. Imádkozzunk tehát, most például a Szent Atya üzenetének célba érkezéséért, a Dubajban összegyűlő nemzetközi konferencia felelős résztvevőiért, a teremtésvédelmi referensekért, de magunkért és saját közösségeinkért is, hogy legyen bátorságunk a felismerésekhez és a tettekhez, a teremtett világ valódi, hiteles, krisztusi szeretetére. Köszönjük figyelmüket, és szeretettel várjuk Önöket 4 hét múlva ismét a rádió hullámhosszán. A technikai munkatársak nevében is elköszön Önöktől a műsorvezető Nobilis Mário atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.